Nemes Vitold József református lelkésszel, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi lelkészével Prontvai Vera beszélget.
Neked mi volt az a pont az életedben, amikor azt érezted, hogy a Jóisten hív téged arra, hogy lelkész legyél?
A megtérésemhez is kapcsolódik egyébként. Nagyon fiatal voltam, amikor ilyen 5-6 éves, amikor először Istenhez imádkoztam, mert sajnos a testvéremmel kapcsolatos dologban kellett kérnem Istent, ami úgy éreztem, hogy senki máshoz nem tudok fordulni. Sajnos felcserélt egy köptető üveget egy jódos üveggel, és a jódból hát egy-két kortyot lenyelt, ami ugye halálos méreg, főleg kis gyermeknél, ő 2 éve fiatalabb a húgom, és akkor életemben először Istenhez fordultam, és a húgom is megmenekült ebből a mérgezésből. Sok-sok minden vizsgálatot elvégeztek rajta, de nem maradt tartós nyoma, és akkor találkoztam először azzal, hogy Isten valójában tényleg meghallja az imádságot, segít az emberen, sőt, amit kérek, azt adja meg, és tényleg a testvérem visszajött, és nagyon örülök, hogy azóta is nagyon szoros kapcsolatom van a testvéremmel. Nagyon sajnáltam volna, hogyha akkor valami olyasmi történik, ami miatt őt elveszítem, és akkor megbizonyosodtam arról, hogy Istenbe érdemes hinni, bízni, de még nem akkor tértem meg, hanem a megtérés az inkább 10 éves koromban volt. Sok minden történt az életemben, szüleim elváltak, és egyéb olyan dolgok értek, amit a tinédzser koromat is megnehezítették, és én, amikor egy ifjúsági szervezetnek, a Református Fiatalok Szövetségének a táborába jártam, ott egy intenzív lelki hét alatt Isten magához szólított, mondta, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ez volt a kereszteléshez is az igém, ez volt a konfirmációkor is az igém, és akkor is ezzel szólított, és ez az ige, ez szíven talált, főleg, hogy Vitoldnak hívnak, és a nevemen szólítás az egy különleges élmény, amikor tudják a nevemet, nem azt értik alatta, hogy hát ez valami furcsaság, hogy Viktor, vagy nem, ha nem tudja jól kimondani a nevét, hanem pont azt értem meg, hogy Isten pontosan ismeri, tudta előre, hogy így fognak hívni, ismeri az én nevemet, és mindent ismer ezzel együtt, aki vagyok. És ezt a Vitoldot hívja lelkésznek szolgálatba, és így indult ez, hogy én lelkész lettem, és arra kicsit kitérve, hogy a férfiak hogyan vannak megszólítva az egyházban, vagy miért van kevesebb férfi. Ez egy nagyon izgalmas kérdés egyébként szerintem, hogy férfiak is, nők, hogy hogyan vannak jelen a szolgálatban. Valószínűleg egy katolikus közösségben az, hogy...
Ott egészen más.
Igen, hogy ott férfiak szolgálnak, a misézést férfiak végzik, és Református Egyházban meg a női lelkészek is jelen vannak, tehát a nők is ugyanúgy vállalnak lelkészi szolgálatot lelkésznőként, egyre többen. Szóval ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan alakul át ez a szolgálat. Én abban meg tudok egyébként nyugodni teljesen, hogy a férfiak jelenléte az hullámzó korokhoz meg sok mindenhez kapcsolható. Inkább az egyházat kell látni, hogy az egyházban viszont növekedik a hívő közössége. Sőt, azt is tudnám mondani, hogy az egyház is képvisel valamit, és mint mennyasszony van a Szentírásban ábrázolva, és azért nagyon sok nőies jegye van az egyháznak, hogyha belegondolunk, a közösségépítés, a biztonságérzet, mint egy édesanyja az egyház úgy tudja tartani a híveit, növekednek benne, életet ad az egyház. Tehát minden, ami, hogyha megvizsgáljuk, akkor sok nőies vonása van az egyháznak, és egy férfi talán ehhez nem tud úgy kapcsolódni az elejétől kezdve a férfias jellegében.
És a nők alázatosabbak szerintem, a mély hit, vagy az elhívás, ez mindig egy alázattal függ össze.
Igen, abban is egyetértek, igen, hogy az alázat például az is, hogyha úgy nézzük, egy sokkal nőiesebb vonás, mint a férfiasság, ugye az erő, az, hogy a győzelem, így viszem az én tervemet, az én célomat, ez egy férfias vonás, hogy a gondviselésben, amiben szintén kell, hogy alázat legyen, de akár egy házasságban is a férfi szerepe az, hogy ő mutasson erőt, ő legyen a teherhordó, ő legyen, aki elbírja azokat a dolgokat, és nem az érzelmek felől, nem az alázat például, hogy önmagára így tekint, nem a felől látja az életét. Tehát szerintem ez is közrejátszik, de ez már, mondom, egy izgalmas kérdés, egy más, egész sokat lehet róla beszélni.
És ez valóság, hogy az egyház növekszik?
Én valóságnak látom, igen. Uh-huh. Igen. Lehet, hogy Európában ezt nem tapasztaljuk. Nem. Itt a saját kontextusunkban azt látjuk, hogy kevesebb a hívő, idősebbek a hívő emberek, és az idősek amikor elköltöznek, akkor a fiatalabbak nem töltik fel úgy a helyüket. Lehet, hogy ezt tapasztaljuk, de úgy a keresztény egyház viszonylatában Krisztus testét látva növekszik, és bődületes számokkal gyarapszik Afrikában, Dél-Amerikában.
Igen, Dél-Amerikában.
De akár Koreát is, Dél-Koreát is tudnám mondani, ott is
igen,
hatalmas megagyülekezetek alakulnak. Ázsiában egyébként bele se gondolunk sokszor, de ott akkora nagy a népességszám, hogy kicsinek tűnik a nagy népességhez viszonyítva a reform, vagy mondjuk a reformátusok ide a keresztények aránya, de nagy, mi több millió embert jelent, hát itthon talán ezt nem érzékeljük így ennyire.
És valahogy így, ha a dél-amerikai vagy az afrikai megtérők hitét nézem, akkor ők mint a vidámabbak lennének. Szoktam itt ezen mosolyogni, hogy nekünk, katolikusoknak van egy olyan énekünk, hogy keresztények sírjatok, mélyen szomorkodjatok, keseregjen minden szív, holott az evangélium ugye az örömhírről szól. És hogy egy picit, mintha mi európai hívő emberek olyan depressziósabbak lennénk, megfáradtabbak lennénk. Tehát, hogy míg más kontinenseken ez azért nem teljesen így van.
Ez van sok köze annak, hogy milyen ritmusban éli az ember az életét. Igen, a ritmus meg a lassulás is hozzásegít ehhez, meg a civilizációnak a hatása Európában, meg főleg, hogyha egy nagyvárosban él az ember, érezhetően más az, hogy milyen ingerek érik napi szinten. És valójában szerintem a Szentlélek munkájához kell ez a lelassulás, a csend, az elmélyültség, kell az, hogy ne az ember ne csak a fejével higgyen, hanem a lelkével, a szívével is, és a Szentlélek munkája szerintem itt nyomon érhető, hogy öröm, mennyire tudunk örülni annak, hogy hívők vagyunk. Ezt református oldalról is meg tudom erősíteni sokszor a gyülekezetben az énekek kapcsán, amikor vidámságról énekelünk, azt is olyan lassan és olyan hát alázatosan tesszük, de főleg a bűnbánatról való gondolkodás is idehozható szerintem, hogy örülünk, hogy Krisztus megszabadít bennünket a bűneinktől, de mindig kifelé ezt úgy kommunikáljuk, hogy erősebb a hangsúly a bűnbánaton, tehát a bűn részén, hogy én mennyire nyomorult is vagyok ebben a világban. Hát szerintem ez egy generációs különbség is lesz, amikor felfedezzük újra a keresztény egyház örömét, és szerintem elfelé tartunk egyébként, szóval én ebbe bízok, hogy az öröm az valóság lesz.
Mennyire nyitottak erre az egyetemista fiatalok?
Az a tapasztalatom, hogy ők is ugyanazzal küzdenek, mint a többi gyülekezetbe járó ember is. Hogyha most azokat a fiatalokat, egyetemistákat nézek, akik a látókörünkbe kerülnek, ők eleve már kapcsolódnak valamilyen keresztény közösséghez is. De vannak olyanok is, akik először az egyetemi lelkészen keresztül találkoznak az egyházzal, vagy a hittel. És az ő örömüket szerintem az határozza meg, hogy milyen előkoncepciók voltak a gyülekezetben, az egyházban már, miket tapasztaltak meg. Hogyha volt egy negatív képük az egyházról, akkor például mi a sokat dolgozunk azon, hogy ez a kép formálódjon még az egyetemi évek alatt. Sőt, személyes lelki gondozásokat vállalunk lelkészként, és ott tapasztalom meg, hogy nagyon felszabadító, amikor úgy jön ki a beszélgetésre egy hallgató, hogy a terhét igazából nem egy lelkész vette át, hanem ő a Szentlélek gyógyító jelenlétében beszélgetett egy lelkészsel, és hogy Isten így megszabadít embereket ebből hát amit a civilizáció is okoz, meg amit egy fiatal felnőtt átél az egyetemi sodrásban, valaki úgy érkezik már az egyetemre, hogy hatalmas terhekkel, hatalmas szomorúságokkal, akár családból hozott terhekre is gondolok itt, és itt van lehetősége akárról én például találkozni úgy Istennel, hogy ez az öröm is ott legyen a szívében. Egyébként nem véletlenül a Galatákhoz írt levélben említi az 5. fejezet 22. versétől az ige, hogy az öröm a szeretet után ugyanúgy a lélek ajándéka. Tehát, hogy ugyanúgy fontos az öröm. Sőt, a lélek tudja igazán, hogy minek, tehát milyen öröm születik, amikor az Istenhez kapcsolódik valaki. És nyilván a szeretet ezt megelőzi, tehát hogyha mi tudunk szeretettel fordulni egy hallgatóhoz, akkor az öröm is megérkezik később, de azt már nem mi végezzük, hanem az Isten lelkének a munkája.
A hallgatók hány százaléka keres meg titeket? Erről van-e bármilyen visszajelzésetek?
Inkább úgy tudom mondani, hogy a kapacitásainkhoz mérten azok telítve vannak.
Az viszont jó hír.
Igen, igen. Hát én a személyes, itt a fél évekre lebontva tudom mondani, hogy általában hetente 2-3 hallgatóval tudok így 5 alkalmas lelkigondozást végigvinni, hogyha ezen túlnyúlik egy ilyen beszélgetés, akkor azt is néha szoktunk vállalni, de általában egyébként ez több hallgatót is érint. Így százalékban nem tudnám megmondani egyébként, mert vannak különböző műfajok ebben a lelkigondozásban. Ugye ez egy lelkigondozás, sokszor nincs tisztázva, hogy pontosan mit jelent, de részben jelenti azt, hogy a hallgatóval egy ilyen több alkalmas találkozás van, de azt is jelentheti, hogy egy alkalom, mert az a téma, ami éppen foglalkoztatja, vagy amiben segítséget kér, az dönti el, hogy mennyire szükséges ez a segítség, vagy ez a beszélgetés. És vannak ez a műfajnak a megnevezése, vagy a lelkigondozáson, vagy a lelkigondozáshoz kapcsolva, de hogy másfajta megnevezések is. Ilyen például a lelki beszélgetés, ami egy folyosón is történhet, és az nem kell, hogy egy órás alkalom, vagy másfél órás alkalom már duzzadjon, hanem hogy egy 10 perc is egy fontos és lényeges dologról, ez is egy lelki beszélgetés lehet, és annak is nagyon sok felszabadító jelenlét, és Isten abban is meg tudja szabadítani akár az embert. Én is tapasztaltam már ilyet, hogy valakivel 10 perc beszélgetés is már sokkal nagyot könnyített a terheimen. És akkor vannak a műfajnak egy olyan része is, ami akár életvezetési jelenlétet is takar, és ezt lelkivezetésnek hívjuk. Tehát, hogy ez igazából ezek a találkozások így ezért százalékban nehezen megmondhatóak, mert a lelki gondozás az egy ilyen átfogó fogalom, de mégis mást jelent, hogyha lebontjuk, hogyha ez a szakmai részét bontom ki, akkor ezt el lehet különíteni, és akkor más százalék jön ki. A lelki beszélgetés egyébként az a legtöbb, 10 perces folyosón találkozás, akár most a vizsgai időszakban. Nagyon sokszor kitelepülünk, most is tervezzük januárban, hogy kimegyünk az egyetem oktatási helyszíneire, kis pogácsával, kávéval, teával, és akkor közben a hallgatók tudnak találkozni.
Sérülékenyebb időszak.
Igen, megterhel, de a jó élményeket is meghallgatjuk ugyanúgy, tehát nem csak amikor valaki mondjuk egy sikertelen vizsgáról jön ki, hanem aki mondjuk izgul, akkor is tud egy 10 percet egy lelkésszel akár beszélni, és sokat jelent, hogyha egyébként kikerül a fejéből a vizsgaidő, vagy vizsgázás előtt, vagy éppen a vizsgázás után le tudja tenni ugye a terhet, mert sokan még magukba hordozzák a drukkot, tehát hogy ez egy segítség tényleg, ezt én is érzékelem.
Mi az a leggyakoribb probléma, amivel hozzátok fordulnak a mai hallgatók?
Ennél a résznél azt mondanám, hogy nem a problémáikkal fordulnak elsősorban hozzánk, hanem érdeklődve jönnek, hogy az egyetemi lelkészség mit is csinál a Károlin.
Ez tehát, nagyon jó.
Igen.
Mert, legfontosabb a nyitottság.
Mert, és ezt mi is szorgalmazzuk, hogy ne úgy tekintsenek a szolgálatunkra, mint egy ilyen szolgáltatásra, hogy egy problémát feloldunk.
Egy segélyvonal.
Igen. Van a Károlinnak egyébként pszichológusa is, aki ugyanúgy inkább ez a szolgáltatás részét viszi az ilyen segítségnyújtásnak. A mi szolgálatunkban az, ha a hallgatók mikor keresnek, akkor az a kommunikációnk legtöbbször, hogy mi szeretnénk nek számukra egy olyan helyen, egy olyan biztonságot jelentő bázis, ahol tudnak lelkileg is növekedni abban a 3 évben, vagy ki tudja hány évben, amíg a Károlira járnak. Tehát inkább a célunk az, hogy amikor mi jelen vagyunk, akkor történjenek evangéliumi beszélgetések. És az evangélium beszélgetésben ott van az örömhír hirdetése is, de ott van mellette az is, hogy kérdésekre is válaszolunk, akár a hittel kapcsolatban, akár pont a felekezetünk, tehát a református felekezet teológiai kérdései is feljönnek sokszor. A legtöbb olyan rendezvényen egyébként, ami a egyetem struktúrájához köthető, azon is jelen vagyunk, akár a nyílt napra gondolok itt, vagy pedig most ugye aktuális az edukáció kiállítás, akár oda is kimegyünk, hogyha valaki érdeklődik, hogy a Károlira, ha jelentkezik, akkor az egyetemi lelkiséghez hogyan lehet kapcsolódni, vagy egyáltalán tud-e róla, hogy van egyetemi lelkiség a Károlin. Tehát ezek fontos kérdések, és ha problémával érkezik valaki, akkor viszont, amit már említettem, hogy a családból hozott, akár egzisztenciális kérdések, általános egyébként fiatal felnőtteket érintő problémák is megjelennek, de volt már súlyosabb is, amikor gyász történt, vagy egy gyász miatt kerestek meg, vagy akár olyan jellegű dolog, ami lelkileg nagyon megterhelő. és hogy abban is kértek tőlünk segítséget.
Sing the verse, y'all. I know he loves me. I know he cares. Whenever
I come, he always is my help.
When I'm in trouble,
he is my help.
Melyik a legnépszerűbb programotok?
Most úgy tudnám megmondani, hogy ebben a fél évben mi volt a legnépszerűbb. A szolgálatunkat ez is nagyon meghatározza, hogy a egyetemi etapokhoz kapcsolódva töltjük itt a mi szolgálati időnket, és most a kis közösségeket emelném ki, amiket szervezünk, azok nagyon népszerűek. Külön egy lánykört a egyik kollégám, Viola indít, és egyre növekvő létszámmal járnak Károl is hallgatók, akik szeretnének egy lánykörben beszélgetni, és főleg vallási témákat kibontani, de sokszor reflexív módon, tehát Isten ismeret, önismeret.
Igen, igen.
Ez a témánk. Aztán ifjúsági csoportot is mondanék, akik ilyen oktató, és egyben itt szerintem ismerte a Mária Rádióban is az Erdős Eszter neve, ő egy zarándoklat útján fiatalokat összefogott, és abból egy jó kis közösség gyarapodott, amit tényleg
Istennek
is
legyen hála.
Igen, és ők velük is próbálunk, az ő közösségüket próbáljuk így lelkészként pásztorolni, de nem semmit nem irányítva, hanem szeretnénk, hogy növekedjenek a hitben, hogyha már elindult ez a folyamat közöttük, hogy egy ilyen zarándoklat hatására elindult egy beszélgetés, és utána egy közösségre való vágyódás, és utána pedig a hitről való kommunikáció. Ez mind szerintem szépen a lekövethető, így működik a Szentlélek, hogy ő teremt közösséget, és hogy ebbe mi lelkészként bekapcsolódunk, az egy áldás.
És mit csinál egy egyetemi lelkész nyáron?
Hát igen, a nyári etapokra, hogyha gondolunk, akkor igen, ott olyan, mintha kicsit leállna az egyetem is. Nekünk ez azt az időszakot jelenti, amikor egy éves tervezésben vagyunk, és abba az a következő évre kezdünk el tervezni. Ez nagyban az időt lefedi, de egyébként fiatal felnőttek között szolgálok ilyenkor fesztiválmisszióban is, és az is Károly hallgatókkal gyakran találkozom, tehát az is
azt gondolom,
ez.
Igen.
A nyári szolgálatunkat egyébként még az fedi le, hogy ilyenkor olyan nyári táborokat is szervezünk, amelyeket a hallgatókkal, akik már kapcsoltak hozzánk, velük együtt, tehát velüket bevonva szervezzük ezeket, és ők is hívják a hallgatótársaikat. Most legutóbbi nyáron például Kákicsra sikerült eljutni egy ilyen ifjúsági, vagy egy fiatal felnőtt csapattal.
Nem tudom, hol van.
Ez Baranya megyében van, egy frissen épült, csodálatos, tehát tényleg a minden szempontból alkalmas a kiszakadásra és a csendességre. És ott tartottunk egy ilyen, hát csendes napra mentünk le a hallgatókkal. Több ilyen szervezés alatt álló programunk is van, ami így nyárra kínál lehetőséget arra, hogy akkor is, hogyha valamelyik hallgató szabad és ráér, és tud csatlakozni, vagy éppen már kapcsolódott hozzánk valamelyik kiskörben, akkor ott egy közös nyári alkalmat együtt tudjunk tölteni. Most nyári tábort szervezünk, és reméljük, hogy az is.
Hová?
A helyszín még tervezés alatt van, mert több dolog is felmerül, de a létszámot próbáljuk először összegyűjteni, és utána a helyszín lesz a kérdés, de szintén több opció van. Most felépült egy új üdülő a Balaton mellett, a fenntartó református egyház építette, és közvetlen lejárata van a Balatonhoz, és megpróbáljuk ezt a helyszínt is megpályázni, aztán majd meglátjuk, hogy hány fővel sikerül.
Vannak témakörök, amiket végig elmélkedtek azon a héten?
Ha a nyári táborra gondolok, akkor igen. Ott a programban, bár ez sincs még teljesen kiforva, hogy mi működik a legjobban, de mindig egy áhítat határozza meg a témát, és bibliai történetet is veszünk. Általában egyébként úgy rakjuk össze, hogy arra fókuszálunk, hogy akiket ismerünk, akik kapcsoltak már hozzánk, ők miben vannak éppen jelen, és akkor hogyan tudunk akár egy nyári tábor alatt is az ő Isten kapcsolatukkal dolgozni, tehát hogyan tud növekedni, és a hitük, az Isten kapcsolatuk hogyan tud szorosabbá válni a nyáron, mert sokszor ez egy ilyen hullámzás a hitben, hogy nyáron, mivel kiesnek a rutinból, vagy éppen a gyülekezeti közösség is kicsit, az ottani élet is kicsit lejjebb megy, akkor tudunk segíteni nekik ebben, hogy az Isten kapcsolatukkal viszont tudjanak foglalkozni egy hétig. Nekem mondtam a megtérésem ezt kapcsolt nyári tábort, az is a REFISZ, Református Fiatalok Szövetségének a nyári tábora volt egy héten keresztül, és az intenzív Isten erre való figyelés az nagyon sokat, sőt, az életem meghatározó élményeivé vált.
És ez a Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, ez egy énekből jött, vagy a Zsoltár szövegéből?
Ez a Ésaiás könyvének a 43. fejezetének a
második. Tehát egy felolvasás.
Igen, hát ez egy bibliai ige, és akkor általában, amikor keresztelnek egy gyermeket, vagy konfirmálnak, akkor egy ilyen bibliai igével engedik útra, és nekem ez nagyon érdekes volt, hogy tényleg összecsengett, hogy amikor Isten, tehát kapcsolódtam én Istenhez már a keresztségem által is, de amikor tudatosan döntöttem amellett, hogy őt követem, hogy Jézus Krisztus szolgálja és követője leszek, akkor ez az ige vezetett végig odáig, hogy nem kell félnem, ő már ismer, Isten már jó előtte ismerte az utamat, szépen, hogyha tudok rá hagyatkozni, akkor ő meg fogja áldani, és akkor ennyi az én dolgom, hogy bízzak ő benne.
Az egyetem oktatóinak is szerveztek programokat?
Igen, az egyetem oktatói felé szolgálunk az egyetemen. Nyári tábort nem szervezünk egyetemi oktatóknak jelenleg, mert egyébként főleg a hallgatók felé végezzük ezt a szolgálatot, de az elmúlt egy évben már így, most a legutóbbi fél évben is már egyre több oktató felé szolgáltunk, de egy évvel ezelőtt a kancellária dolgozói felé kezdtünk el először így szolgálni, és feléjük nekik tartottunk reggeli áhítatokat, amit a mai napig visszünk, ezek hétfő reggelente hétkezdő áhítatok, és szép számmal vannak katolikus testvérek egyébként, akik jönnek az áhítatra, szóval nagyon, nagyon örülünk az ökumenikus közegnek. és ugyanígy aztán a BTK-nak a dékáni hivatal dolgozói felé, illetve oktatói felé reggeli áhítatokat tartunk most már előző fél évben keddenként, most lehet, hogy ez péntekre fog áttevődni, de ezt majd meglátjuk, és ugyanígy úgy látjuk, hogy az összes többi karon és a GESZ-ken, egyébként a pedagógiai kar és a hittudományi kar ebben egy kicsit változó, mert ott van már megkezdett lelki munka, tehát, hogy ott oda is szívesen kimegyünk, de oda nem olyan intenzitással járunk, mert ott már van egyetemi lelkész, meg vannak spirituálisok, akik végzik ezt a szolgálatot, de az összes többi karon mi örömmel vállalunk, és hívnak is, hogy szolgáljunk igével, és nagyon-nagyon öröm volt most karácsonykor, hogy minden záróértekezleten tudtunk igével szolgálni, és azzal nyittatták meg a záróértekezletet, hogy Isten igéje, hogy Isten mit mond erről az évről, hogy hogyan is akar bennünket a karácsonyra kibocsátani. És nekem is ez személyesen is nagyon sokat jelentett. No, you're always on time. You can't do no wrong. Baba, leave.
jól tudom, a szüleid orvosok voltak, és, vagy orvosok, és te is egészségügyi pályán indultál el. A lelkivezetés, vagy a hitélet hogyan függ össze az egészségügyi pályával egy személyen belül?
Igen, ez fontos mérföldkő nálam is, hogy én a szüleim példájából azt láttam, hogy tényleg a segítségnyújtás az nagyon fontos az ember-ember közötti kapcsolatban is. És az ő munkájukban azt láttam, hogy hát ők rengeteget dolgoznak a másik ember jólétéért. Uh-huh. Én Istentől is azt az elhívást kaptam, hogy legyek fele barát, tehát hogy bárki az utamba jön, hogy ne menjek el úgy mellett, hogy nem segítek, akár egy szóval, akár csak egy jelenléttel, mert néha az is nagyon sokat tud segíteni, hogy az ember nem egyedül van valami nehézségben, hanem valaki mellette, hogy oda szegődve megáll, és ebben a jelenlétben többen vannak, ketten már segítséget kapnak, és imádkozik akár érte. Én ebben is látom ezt a segítségnyújtást. Még az elején, amikor ezt egyszer megkérdezték, akkor azt válaszoltam, hogy lelki egészségnyújtás is létezik. Tehát van az, amikor a lelkünk, ami ugyanúgy hát töltődésre, segítségre, ápolásra szorul, sőt gyógyulásra is szorul, mert nagyon sok helyen meghasad az ember lelke, amikor ember-ember közötti kapcsolatokban, és amikor nem figyelünk úgy egymásra oda, akkor nagyon mély sebeket tudunk egymásnak okozni. És ez a lélekgyógyítása, ez szerintem ugyanúgy egy fontos terület, és a lelki gondozás nekem innen jön egyébként, nekem ez az egyik fő ilyen utam, hogy lelki gondozással segítsek, és úgy érzem, hogy Isten fel is készített arra, hogy ebben az érzékenységet megadta, hogy a másik emberre úgy figyeljek, hogy valóban érdeklődéssel és segítségnyújtási vágyjal, és ez a mai napig örülök, hogy ezt nem oltotta ki bennem, és ez bennem mai napig ég ez a láng, hogy úgy figyeljek valakit, olyan lelkigondozói füllel hallgassam, amikor beszél hozzám, hogy tudjak empátiával segíteni, és tudjak, amit szakmailag is tanultam, azt is alkalmazni. És ez mind a javára a másik embernek, és Isten dicsőségére. Nálam ez így kapcsolódik össze ez a kettő egyébként, hogy az egészségügyi vonalon is, ahol egyébként én egészségügyi pszichológiát akartam végül végezni, szóval még mindenképpen valamilyen szinten nem a fizikai gyógyításra, hanem a lelki gyógyításra akartam már fiatal koromtól is az életemet szánni. Ezt Isten átformálta azzal, hogy lelkipásztorrá lettem. Párhuzamosan végeztem egyébként ezt a két szakot, de végül nem lettem egészségpszichológus, hanem a lelkipásztorság mellett kellett döntenem, és ennek örülök is, hogy ez így alakult, hogy végül nem két lovat kellett, hanem egyet megülnöm, és a lelkipásztori szolgálatban.
Nem tudom, hogy a református teológián van-e pszichológia, ha nincs, akkor szerintem a te hivatásodat teljesen jól kiegészíti az, hogy te végeztél ilyen képzést.
Igen, arra a részére én is, tehát inkább úgy hívnám a pszichológiának, ugye ez is meghatároz azt, hogy annak is egyre inkább van egyébként egy olyan ága, ami a spiritualitás bevonja a pszichológus képzésbe. Tehát akár most járok ki a pszichológiai intézetbe is fogadóórákat tartani, és ott most a 25 éves évfordulóját ünnepelte a pszichológiai intézet, és nagyon jó volt hallani, hogy hogyan indult, és milyen lelki alapjai voltak ennek az indulásnak egyébként. Tehát, hogy a pszichológus képzés szerintem ugyanúgy rászorul egyfajta ilyen teológiai látásra, vagy egyfajta ilyen spirituális...
Ez biztos, igen.
...tanításra, de ugyanakkor ezt kritikával mondom a lelkészképzésre is, hogy olyan szolgálatot végzünk lelkészként, amiben elengedhetetlen, hogy figyeljünk arra, hogy mi segítők hogyan segítünk, és hogyan épülünk mi magunk is a segítségek által, vagy pedig hogy merülünk ki, mert hogy sokszor ebben nagyon könnyedén lehet kimerülni, sőt nagyon könnyedén lehet kiégni a segítő szakmák nagy részében. Ez szerintem egy valóság. És hogy a lelkészeknek pszichológiát kéne tanulni, szerintem ez egy mai napig fennálló vita is, református egyházon belül is. Én a személyes részét tudom mondani, hogy én viszont önmagam képzése kapcsán én a pszichológiát nagyon fontosnak tartottam. Önismereti oldalról is, hogyha így nézzük a szakmai oldalát is egyébként, hogy egy hallgatót is tudok úgy meghallgatni, egy hallgatót is tudok úgy hallgatni, hogy akár ennek a szakmai részét is érzem, hogy gyerekkorban mi történhetett akár vele, ami elvezetett eddig a krízisig, de végső soron az választja el a lelki munkát, amit én nyújtok az egyetemen a pszichológus munkájától, hogy én ezt hiszem és vallom, hogy ott a lélek gyógyít. Talán én magamat sem tudom igazán jól meggyógyítani, hogyha csak a pszichológiára gondolok, a lélek viszont képes rá, és én amikor lelki gondozást végzek, akkor bemosakodom imádságban. Ez is egy egészségügyi vonal, hogy egy imádságban bemosakodom, hogy Isten végezze a gyógyítást, ne én, és ki is mosakodom, hogy ne én vigyem tovább a terheket, hanem ezt lerakjuk Jézus Krisztus elé, és ő már ezért eleget tett, pontosan eleget, amit nekem nem kell többet tennem, hogy ez működjön.
A szüleid mit szóltak ahhoz, hogy te református lelkész leszel?
Ugye a szüleim elváltak, ezért ez a vélemény sem volt egységes. Szerették volna, hogyha egészségügyi pályát kezdek, és ez is benne volt szerintem abban, hogy én egy egészségügyi oldalt is megpróbáltam. Mostanra már mind a két szülőm nagyon örül neki, hogy református lelkész vagyok. Édesanyám mindig is támogatott benne, édesapám pedig figyelte, hogy miért is választom én ezt. De ez azt is meghatározza, hogy édesanyám Krisztus hívő, édesapám pedig még ebben kereső. Tehát így szerintem így álltak hozzá ez a témához. Vallási kérdés is ez szerintem az ő életükben. Én annak nagyon örülök egyébként, hogy nekem ez sokat segítette a kapcsolatom édesapámmal, hogy olyan emberek felé, akik nem hívők, vagy akik keresők, és nem feléjük is tudok szolgálni, mert pontosan értem, hogy milyen kérdéseik vannak, tehát a főleg hát egyházi szóhasználatban világi emberek, ők nagyon sokszor ebben a kételkedésben vannak, és egy lelkész meg sokszor a saját maga buborékában is beszél arról, hogy mit jelent hívőnek lenni, és én ennek a valóságát örülök, hogy megtapasztaltam a családomon keresztül is, hogy meg lehet szólítani valakit úgy, hogy tudom, hogy a kérdése az teljesen valid az ő kontextusát nézve, és én is tudok érdeklődve hallgatni egy nem hívő embert, mert nem felháborít vagy felidegesít az, hogyha nem hisz Istenben, vagy hogyha Istent nem tartja vagy mesebeli figurának tartja, nem tartja valódinak, akkor az nem vált ki belőlem sem olyan haragot, hanem inkább próbálok szeretettel hozzá kapcsolódni, és úgy vettem észre, hogy nagyon sok mindent felold a szeretet, és ezt édesapámmal egyértelműen megtapasztaltam, ennek a szeretet által feloldott feszültségeknek a sorozatát, szóval ennek nagyon örülök, hogy Isten így is formált engem, megtanított engem arra, hogy a hívő embernek a szeretet az egy csodálatos, hát így mondom, hogy fegyvere, de egy csodálatos eszköze, inkább így fogalmazom át, hogy egy csodálatos eszköze arra, hogy megélje a hitét.
És a feleséged mikor ismerted meg?
17 éves koromban ismertem meg a feleségemet, és hát igen, most elég sok ideje vagyunk együtt.
Mit szólt ehhez a döntéshez? Vagy döntés után ismerted meg?
Megtérésem környékén ismertem meg, és hát ő is ebben a döntésemben még sok mindent nem értett, mert hogy ő sem a hívők közegből kapcsolódott hozzám. Nagyon örültem egyébként ennek is, hogy a feleségemre nem én helyeztem nyomást, hogy már pedig egy lelkész, egy teológusnak, akiből majd valamikor lelkészlek, akkor neki lelkész feleség, az mindenképpen ilyen meg olyan tip-top hívőnek kell lennie, hanem hogy örültem, hogy ő ezt a döntést az önmagától hozta meg, és az is egy csodálatos isteni terv, hogy ahogy a feleségemet megismertem, ő általam ismerte meg Istent, vagy általam ismerte meg az egyházat is. És nekem ez egy visszajelzés volt, hogy hát, hogyha már a feleségemet is Krisztushoz tudom vezetni, akkor igazából ez egy belmisszió is. Tehát, hogy tudom, létezik az, hogy a családon belül is, hogy mond, sugárzik az emberről, hogyha az Isten eljár. És nekem ez tizenévesen nagyon nagy élmény volt megtapasztalni, hogy ahogy megtértem, utána már a környezetem is látta rajtam, hogy valami változott, és aztán a feleségem is elkezdett például konfirmáció iskolába járni, hogy abba a gyülekezetbe, ahol én jártam, ifjúsági körbe együtt jártunk utána, és aztán ő maga kérte, hogy konfirmálhasson, vallást tett Jézus Krisztus mellett, és most így a feleségem, hogy a lelkészségben és a lelkészség szolgálatában is ő a hátország, a támogató, és most már a kislányom is, aki most egy év, két hónapos, még nem sokat tud erről, de ő is a támogatók között van, már érzem.
Azt nem tudom, hogy nálatok hogy van, ugye nálunk plébániák vannak, és akkor egy-egy plébános ellát több közösséget. Ti hol éltek, mint család?
A gyülekezeti lelkészek ugyanígy parókián élnek, nem plébánián, parókiát szoktak mondani, a szolgálati lakást jelent.
Igen.
Ideiglenes otthont, ami nem a sajátja, hanem a gyülekezet tartja fenn.
De te mint egyetemi lelkész?
És egyetemi lelkészként mi is én külön ebből egy más utat választottam, de hogy szolgálati lakást kap a egyetemi lelkész, vagy a fenntartó egyházkerülettől, vagy pedig az egyetem segít ebben, de az én esetemben ez külön van, mert én a feleségemmel úgy döntöttem, hogy albérletben lakunk, tehát hogy mi ezt az utat most nem vállaltuk. Sok minden közre játszott, de örülök, hogy egy családi döntés is volt ez, tehát a kislányom is már egy olyan környezetbe tud felnőni, ami közelebb van a természethez, és ez is meghatározó volt ebben.
Istentiszteleteket tartasz az egyetemen kívül valahol, valamelyik gyülekezetben?
Igen, de szoktam úgy, ez is kicsit ahhoz kapcsolódik, hogy szeretném a kollégáimat is segíteni, lelkész társaimat, és pontosan tudom, milyen az, amikor gyülekezetben kell szolgálni, főleg ünnepek környékén, hogy mennyire sok leterheltséget ad, mennyire elveszi az időt a családtól, és mivel én egyetemi lelkészként ugye az egyetemi etaphoz kapcsolva karácsonykor már nem végzek szolgálatot, ezért ilyenkor, ha tudok, segítek a környező lelkésztársaimnak, vagy barátaimnak, vagy ahol éppen látom, hogy szükség van, és hívnak is. És például pont ezen a legutóbbi vasárnap Gyömrőn szolgáltam, ott volt istentisztelet, ahová hívtak is, és szükség is volt erre, hogy el tudjanak menni kicsit a lelkész kollégák családdal foglalkozni, kicsit kikapcsolódni, szünetet tartani. Szóval én szoktam vállalni. Hogyha mindent úgy vállalok természetesen, hogy annak a része is fontos, hogy én is a családommal töltsek időt, tehát nem túlvállalva ezeket, de örülök, hogyha szószéken is állhatok, és ott is prédikálhatok, szolgáltam Istent.
Mi a kedvenc lelki olvasmányod?
Most egy imádságos könyvet olvasok, ez a katona Bélának egy minden napra van egy imádsága, és nekem ez nagyon sokat ad, egy református lelkipásztornak a gyűjteménye, de nemrég kezdtem el egy újabb könyvet, ez még hát nagyon friss, a Bojki testvéreknek egy könyve, ami a egyház valláskárosultakról szól. Még nem ástam bele annyira magamat, de majd ez az új olvasmány, ami most előttem lesz, és ez is izgalmas szerintem. Ezen kívül ugye szakmai részét, meg a Szentírást is, tehát a teológiai könyveket, ilyesmit is olvasok, de főleg ezek nekem az imádság nagyon fontos része a szolgálatomnak is, és az imádságos könyveket külön is szoktam így évről évre keresni, hogy van-e, ami egész évre lefedi az imádságot. Tehát tudok magamtól is, és ez az érdekesség, hogy református felekezetben a szabad imádság az egy gyakorlott forma, de szeretem, amikor le van írva egy imádság, és azt tudom elimádkozni, mint hogyha sajátom is lenne. Az egyetemi szolgálatunkban, úgy egyébként az egész református egyházban is fontos az, hogy itt ne úgy tekintsünk a szolgálatra, hogy ez egy intézményesített forma, és nekem ez nagyon lényeges, hogy én az egyetemen is úgy szeretnék jelen lenni, hogy megszólítható, megérinthető lelkészként, tehát hogy nem egy a pulpitusról, vagy nem egy távoli személyként, és ezt az egyház részéről is így próbálom átadni a különböző szolgálatokban, akár ökumenikus szolgálatban a fesztivál missziót, amit említettem, hogy aki kapcsolódik általam Istenhez, az tapasztalja meg ezt a szerető Istent, aki tényleg az ő fiát áldozva mutatta meg, hogy önfeláldozó szeretet, önmagát adta. Értünk, én is ebből élek, és szerintem ez az evangélium hirdetésének az egyik úgymond praktikusabb része, amikor az én életemből is megvalósult valami, ami az örömhírt hordozza, és mellette ugye ezt nem azzal a szent mázzal leöntve, hogy minden egy lelkész élete tökéletes, hanem inkább annak a valóságában élve, hogy törékeny a lelkész élete, azért szolgálhat valahol, mert ebben a törékenységben lehet hitelesség, hogyha én is vállalom, hogy nem vagyok tökéletes, hogyha bűnös vagyok, ugyanolyan vagyok, mint a többi ember, sőt azt mondanám, hogy én nagyon szeretek a portásokkal beszélgetni, a Károlin, meg a pszichológiai intézetben most a takarítónénivel beszélgettem sokat, hogy kiderül, hogy ő is hívő, vagy kiderül, hogy ő is küzd valamivel, és hogy én is ugyanaz az ember vagyok, tehát hogy a lelkiség ne vezessen odáig, hogy az a titulus ez valami többről szól, emberek adnak egymásnak titulus, de Isten meg valóban, tehát az igében, amiben engem elhívott, erre is ráutal sokszor, hogy neveden szólítottalak, enyém vagy, hogy ha az Istené vagyok, akkor lehetek törékeny, meg lehetek ember. Nem az én erőm, vagy életem, vagy az én tehetségem, vagy adottságaim jelentik itt a sok mindent, hanem azt, hogy van egy Isten, aki mögöttünk van mindenben, és hogy őtől ered az életem, ő mentette meg a testvéremet, ő ment meg engem is, és ő fog mindig is erőt adni arra, hogy ezt a szolgálatot végezhessem. Azt meg, hogy ezt tehetem, az a nagy dolog, hogy én az Isten mellett állhatok. És erre, hát ezt gondoltam így elmondani, hogy ennek azért hatalmas jelentősége van. Szerintem egy egyházi kifele való képben is, hogy ne püspököket lássunk, vagy ne csak intézményeket lássunk, hanem azt lássunk.
A hierarchiát.
Igen.
Egyébként én ezt nagyon érzem a hallgatóinkon az egyetemen, hogy minél jobban intézményiesített egy egyház, annál nagyobb a távolságtartás, és hogy pont azok a személyek válnak hitelessé számukra, akik elérhetőek, megszólíthatóak, és ott vannak közöttük.
Igen, ezt nem annyira szeretném úgy használni, hogy ez egy manipuláció, de nagyon örülök neki, hogy ez az én szolgálatomon összekapcsolódik, és ezért tényleg azt érzem, hogy a helyemen vagyok ebben, mert én is erre vágyom, és hallgatók is ehhez szeretnének kapcsolódni, és hogyha ez a kettő találkozik, akkor remélem, hogy Istenhez vezethetőek lesznek ezek a hallgatók, és tényleg azt átélik, ami azt a megtérést, amit én is átéltem, ahogyan Krisztussal találkoztam. Erre szeretném, ez a nagy vágyam, hogy a hallgatók is találkozzanak Krisztussal.
Nemes Vitold József református lelkésszel, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi lelkészével, Prontvai Vera beszélgetett.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!